Ez itt a Könyvépítő Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit. Az eddigi adásaink vendégei leginkább az írásaik nyomán lettek ismert emberek, elég ha mondjuk Nemere Istvánra, Laszkfi Jánosra vagy Per Krisztiánra gondolunk. Most a könyvkiadás és a szerzővé válás egy másik útját nézzük át. Vendégünk dr. Kis Gergely, alias Kis Gergő, háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok, világliga és Euróliga győztes vízilabdázó. Gergővel elsősorban arról beszélgetünk, hogy honnan jött a könyv ötlete, hogy egy ismert ember számára milyen lehetőséget rejt egy ilyen életrajzi jellegű könyv kiadása, de természetesen szóba kerül a sportolói karriere, a magyar vízilabdás múltja, vízilabdázás múltja, jelenje, jövője, és az Életem a játék című könyv egy-egy kiemelkedően érdekes része is, de még előtte meghallgatjuk, hogy ki támogat bennünket.
Az adásunk támogatója Publio kiadó, a self-publishing magyarországi úttörője.
Szia, Gergő!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Ugye kezdjük ott, hogy 2021. augusztus 10-ét írunk, és három nappal ezelőtt egy nagyon jeles sporteseményen az olimpián bronzérmet szerzett a magyar vízilabda csapat Tokióban. Mi a véleményed úgy általában a bronzéremről, a fiúk teljesítményéről ezen a tokiói olimpián?
Az előzetes várakozásaimnak mondhatom, hogy a női és a férfi vízilabda csapat is megfelelt. Próbáltam felmérni a nemzetközi mezőnyt magamban, lányoknál és fiúknál is, illetve a csapat erejét, ismerve a játékosokat, ismerve az edzőket, és azt mondtam magamban, hogy de jó lenne érmet szerezni, legalább két bronzérem az már szuper lenne. Végre megtörténhetett így az, hogy végül is ez a fajta vágyam beteljesült, hogy a férfi és a női vízilabda egyszerre nyert érmet olimpián, hiszen bár 1900 óta van férfi vízilabda az olimpiák műsorán, a korábbi kezdetleges játék volt az első csapatsportág, ami az olimpiákon lehetett hamarabb, mint a kosárlabda vagy a foci, de csak 2000 óta van női vízilabda, tehát 100 évvel később került fel a programra, és a lányok nem szerettek meg sajnos érmet korábban, de most itt Tokióba sikerült. Úgyhogy mondhatom, hogy azt kaptam, amit egy nagyjából így vártam magamba.
És hogy érzed egyébként, hogy ezek a bronzok, ezek kiemelkedő teljesítmények, vagy akár a lányok nyilván, tehát nagyon szeretnék gratulálni innen is, a hallgatók nevében is mindkét csapatnak, de volt-e ebbe több, akár a fiúk-lányok részéről, vagy ezért ez most reprezentálja azt, ahol jelenleg tartanak a csapatok, mi a véleményed?
Hogyha azt mondjuk, hogy olimpiai bronzérem, akkor önmagában ez egy hatalmas teljesítmény feltételez. Mondjuk a lányoknál ismerve azt, hogy Olaszország és Görögország tradicionálisan erős női csapatai nem is jutottak ki az olimpiára sem, akkor eljutni a bronzéremig, azt szerintem mind a két csapatnál egy nagyon-nagyon dicsérendő teljesítmény. Fájdalmas, hogy a párhuzamos utat bejárt két csapatnál, sikeres negyeddöntő után, nagyon fontos negyeddöntő után, amikor valóra vált az a lehetőség, hogy az éremért mehetnek a csapataink, hiszen 8-ból bejutottak a legjobb 4 közé. Ezzel a két fantasztikus győzelemmel, ugye a fiúk Horvátország, a lányok Hollandia ellen, megnyílt a lehetőség az éremszerzésre, ott viszont nyilván kudarc, hogy mind a két csapat az elődöntőben sajnos a tudása alatt játszott, talán a tét miatt, talán tényleg az ellenfél jobb volt aznap, de nem volt esélytelen fiúknál főleg nem, de lányoknál sem a döntőbe jutás lehetősége. Sajnos nem sikerült. Ezek után egy jó negyed döntő, egy rossz elődöntő után mind a két csapat hozott egy hősies, harcias bronzmérkőzést, és így tulajdonképpen pozitív lett teljesen a mérleg.
Abszolút egyetértek veled, bár ugye azt mondom, hogy ti vagytok azok, akik olyan magasra tettétek ezt a mércét, hogy az átlag vízilabda rajongó, vagy az átlag magyar ember azt mondja, hogy bronzérem, gratulálunk, de hát azért az arany az milyen szépen csillog. Hát ugye ezt ti háromszor egymás után húztátok be, úgyhogy egy kicsit a ti érdemetek is, hogy valahol az elvárás ilyen magasra került.
Mindig magas az elvárás a vízilabdával, és nem is szabad ezt hasonlítani sem a nálunk korábban nyert csapatokat velünk, vagy az utánunk következőket velünk. Különleges, fantasztikus korosztály voltunk, egy talán nagyon nehezen megismételhető generáció. Szerencséből a csillagok együttállásából fakadó, nem is kell semmit összehasonlítani mással. Azért mondom, hogy ez a bronzérem mind a két csapatnál szerintem egy erős teljesítmény.
Teljesen egyértelműen így gondolom én is, és ezúttal még egyszer gratulálunk, de most érünk akkor rád meg erre az arany generációra is, hiszen a könyvben bőven vannak történetek erről, hogy hogyan állt össze ez a csapat, hogyan ismertétek meg egymást, és számos nagyon izgalmas sztori. De kezdjük a gyerekkorodba, ugye édesanyád hatására 3-4 évesen az első célod, hogyha jól olvastam, akkor a zászló kirakó házmester szerettél volna lenni, és akkor még szerintem nem nagyon gondoltad, hogy olimpiai bajnok leszel, és az sem, hogy könyvet írsz majd az életedről. Hogyan lépett az életedbe a sport?
Én akkor óvodásként nyilván azt sem tudtam, mi az, hogy olimpia, meg azt sem, hogy mi az, hogy könyvírás. Nekem a családomban élsportoló nem volt, és diplomás ember sem volt korábban. Dolgozó munkás családból származom, édesapámék is, részben alföldi, részben városi, részben mindenféle sváb és egyéb keverék közép-európai családokból jöttek. Mind a ketten kézilabdáztak, mind a ketten korán abba hagyták, elsősorban azért, mert a szüleik megsegítésére úgymond, de dolgozniuk kellett korán. Édesanyám 15 éves korától dolgozott egészen nyugdíjig. És a mi családunkban csak az volt, hogy a munkabecsülete, hogy amit megteszek, amit rakok teljesítményt, az látható, hogy azért kapsz egy fizetést, és akkor előre lépünk, és akkor van a hűtőben sajt, meg tej, meg felvágott, meg az asztalon kenyér, de hogy kb. Semmifajta varázslás, meg spekuláció, meg szerencselóvag, meg semmi ilyesmi nem fér bele nálunk a családi modellbe. Én ezt kaptam a szüleimtől, ennek értelmében én nagyon jó tanuló voltam általános iskolában, és a sport is tulajdonképpen az iskola előtt már bejött az életembe, hiszen anyukámék, mivel szerették a sportot, sokat néztek különböző sportágokat a tévében is, és élőben is, a stadionokban, pályákon, de szerették volna, hogy sportoljak. És amikor látszott, hogy én nagy fiú leszek, rendesül imádom a vizet, ráadásul egyszer beestem a Rátkeveri Kisdunába a vodás koromba, és úgy kellett kihúzni a hajamnál fogva, mert ugye a szüleim nem nagyon tudtak jól úszni. Így jött azt, hogy meg kell tanulnom gyorsan úszni, úgyis vízimádó gyerek vagyok, és amikor megvoltak az első mellúszó tempók életemben, akkor pedig jött a lehetőség, hogy másodonok a testvérem előkészítőbe jár vízilabdázni, és Gergő is próbálja ki, ha már magas, ha már szereti a vizet, meg a labdát is, és aztán én egyből ott ragadtam, és beleszerettem a vízilabdába, úgyhogy nem is volt komolyan más sportág az életemben. Próbaszinten voltam mondjuk atléta táborban egy heted, de akkor már rég vízilabdáztam, vagy foci táborban egy ismerős edző révén, de én abszolút vízilabdázó akartam lenni.
Akkor paradox módon a Ráckevei Kisdunába való belepottyanás is sokat segített abba, hogy olimpiai bajnok légy, ha jól értelmezem.
Abszolút. Én azért tudom nehezebben értelmezni azokat a családi sztorikat, hogy a gyerek víziszonyos, mert hogy volt valami traumája, hogy mondjuk nyert egyet gyerekkorában a kárdozva, ami szerintem a szülőkre nagyon sok múlik, és alapvetően én azt vallom, hogy minden gyermek szeret játszani, és a vízben pedig nagyon jókat lehet játszani, és minden gyermeknek meg kell tanulnia úszni, az egy vitán felülálló dolog, hiszen a víz úszás tudás nélkül életveszélyes, viszont úszás tudással pedig a világ egyik legjobb szórakozása. Én a mai napig már nem, hogy nem undorodtam meg a víztől, hanem imádom a mai napig, és megyek bele, mint egy labrador kutya, tényleg szinte a pocsolyába is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy óriási tévhit, és szívesen le tudom bontani ezt az embereknél, meg tudom mutatni ezeket a példákat, akár a denyémet is, hogy nekem írtóznom kéne biztos a víztől, mert beleestem a Dunába.
És húztak ki a hajnál fogva, biztos sokkos élmény volt.
De imádtam.
De ez egy teljesen józan gondolkodás, hogy na hát van ez a probléma, akkor meg kell oldani, tanuljon meg a gyerek úszni. Tehát ez tényleg egy, ahogy mondod.
Biciklizni megtanítjuk. Biciklizni angolul, németül, olaszul megtanítjuk a gyereket, meg fuvolázni, meg gitározni, de úszni meg nem. Földünk 70% a víz. Demagóg módon mondhatom, hogy akkor azt a 70%-ot egyáltalán nem használjuk, és nem ismerjük.
Hát igen. És mikor volt az a pont, vagy volt egy ilyen pont egyáltalán, amikor kezdted azt érezni, hogy komoly sikereket is elérhetsz a vízilabdában, mert szereted a vizet, oké, szeretsz játszani, de hogy jött, amikor így megfordult a fejedbe, hogy aha, akkor ez akár egy életpálya lehet?
Egyfolytában ez volt a fejemben, amikor megéreztem a vérszagot, labda, vízilabda, sapka, kapu, társak, meccs, fűtszó, én abszolút onnantól kezdve elkapott a gép ki. A úttörő bajnokságnak hívták 11 évesen, és szinte a sapka tartott fönn minket, és ilyen kis vézna, 30 kilós gyerekek voltunk, vagy 40 kilós gyerekek voltunk. Akkor is már én győzni akartam, és megmutatni, hogy a csapatot tudom segíteni, és menni előre, és gólt lőni. Meg aztán, amikor már országos bajnokságban játszottam, és 13 évesen először utánpótlás válogatott mérkőzést játszottam Jugoszlávia ellen Szegeden, akkor meg aztán nem volt semmi más vágyam, mint hogy himnusz, aranyérem, dobogó, magyar zászló, és menni előre.
Hát akkor hamar, rögtön oktan érezted magad ebben a közegben.
Abszolút, általános iskolában már nekem ez egy iszonyú fontos volt, sőt, még a tanárokkal is felvettem a kezdőt általános iskolában, amikor mondták, hogy jól teljesítek az iskolában, de a sport hátráltatni fog engem, döntsem el, hogy melyik érdekel, és azt mondtam, hogy 8-2-ig az iskola érdekel, és 5-7-ig pedig a vízilabda.
Nem pedig a vízilabda.
És szombaton meg vasárnap is a vízilabda.
És hát el is jutottál már fiatalon külföldre, különböző sporteseményekre, korosztályos válogatottakkal jársz, és kinyílik előtted a világ gyakorlatilag. Itt sok jó sztorit mondasz el a könyvben, nekem a kedvencem ez az isztambuli úszóverseny. Ezt kérlek, meséld már el a hallgatóknak, mert szerintem olyan jó betekintést nyerünk a könyvbe is, meg az életed egy ilyen színes pillanatába.
Igen, egy magyar edző a Galatasaraynál Isztambulban dolgozott, és ő hívott, hogy ő szervezett, hogy fejleszte a török vízilabdát magyar csapatokat, így mi is az utánpótlás válogatottal kimehettünk, illetve a Tungstrammal, a klubcsapatommal is. Először a klubcsapatommal voltunk, én 13 éves voltam, körülbelül a 14 évesek között, amikor kiutaztunk, és ott voltunk Isztambulban, élveztük a bazárt, még német márkája lehetett vásárolni, és hasonló finomságok. És akkor egyszer csak jött az információ, hogy lesz egy nagy úszóverseny, talán láttuk egy plakátot, és akkor mi ez? Hát ez szokásos ilyen Ázsiából Európába átúszás a Boszporusz híd alatt, ami nem tudom, 100 méter magasan van a szoros fölött. És akkor, hogy el lehet ezen indulni, vagy az hogy van? Tényleg át lehet úszni egyik földről a másik, és akkor az edzők beszéltek róla, és megkérdeztük, és akkor így jóvá hagyták, hogy elindulunk. Persze, ugye akkor már az úszástudásunk az nagyon jó volt, és mondták, akkor ez lesz az edzés, hogy átúszunk Ázsiából Európába. És aztán 10-en indultunk végül, egy-két srác azért kicsit félt, 10-en indultunk, mondták, hogy nem lesz semmi baj, van egy áramlat középen, körülbelül a szoros közepén, ami gyorsítani fogja a sebességünket, abba beleúszunk. Én megnéztem, hogy majd más színű lesz a víz, vagy én azt hogy fogom látni, de végül is egy óra alatt leúsztuk a több mint 6 kilométert, úgyhogy az egy irreális sebesség a boltakorosztályunkhoz képest, úgyhogy valószínűleg bele tudtunk úszni ebbe az áramlatba. Kérdeztük, hogy vannak-e meduzák vagy cápák, hát mondták, hogy maximum ilyen pici egy méteres cápák van, de azok sem zavarnak, hogy ne aggódjunk, majd lent úsznak a mélyén, 100 méter mély a tenger. A hetedik keleti fiúnak azért ez nyilván egy ilyen kicsit ilyen extrém információ volt a klauzátéről, hogy 100 méter mély a tenger.
Hány éves vagy ekkor?
13 körül lesz.
13 évesen átúsztál Ázsiából Európába, így egy versenyt.
Igen, egyetemben körülbelül harmadszor voltam tengernél, és akkor rögtön egy ilyen infó.
Nem gond, 100 méterrel alattod van.
Igen, és akkor végül úgy értünk be, hogy aztán 8.-9.-től a 16.-17.-ig együtt úsztunk, és néhány profi úsztó lehagyott minket, de aztán ugye az állóképességünk is már nagyon jó volt, hiszen sokat edzettünk, bajnokcsapat voltunk. Úgyhogy együtt úsztunk be, és a végén hajláztunk, hogy ki lesz a csapaton belül a legjobb. És akkor ott egy létrán kellett kimászni, és akkor így megtanultam azóta is a híres fekete üdítőitalnak a reklámszövegét, a Bud Gibi Icsinyi törökül. Ez a nemzetközi elmondat török változata, úgyhogy kaptunk egy ajándékcsomagot, török között táskát, egyebeket. Ezek olyan élmények, hogy az ember nyerhet pénzutalmakat, meg kitüntetéseket, de ezek a gyerekkori erős élmények azért benne maradnak egész életében.
Hát ez egészen nagyon jó hangzik. De aztán jönnek igazi sportsikerek, mert természetesen ez is egy nagy sportsiker, de azért ifjúsági Európa-bajnokságot nyertek 93-ban, 94-ben, Kemény Ferenc és Faragó Tamás vezetésével. Miben voltatok mások, mint akár az előző korosztályok, vagy mitől volt ennyire erős az a már ott az ifjúsági csapat?
Nekünk természetes volt, hogy magyar vízilabdázók vagyunk, és megyünk az aranyéremért, és állandóan győzni akarunk, és ha csak 10 góllal verjük a németeket, akkor már szomorúak vagyunk, hogy valamit elrontottunk aznap. De egyszerűen akkora küzdeni tudás, győzni akarás volt ebben a generációban, és egy olyan fajta összeállása a csillagoknak, hogy ennyire erős generáció voltunk, amit tényleg nem tudok hova tenni, meg szerintem sokan nem tudnak, hogy föl sem merült, hogy kikaphatunk. Volt egy döntetlenünk, akkor sírtunk, egyszer fordult ez elő, sok év alatt, de hát mondjuk EB döntőt úgy nyertünk, hogy a horvátok el 8-2-re vezettünk, és az utolsó negyedben gyakorlatilag a bírók nem engedték, hogy labdához érjünk szint, és akkor 8-4 lett a vége, vagy víz alatt elútós, pörgetett ejtéses gólt lőtt Fodorajmi, aki akkor már a felnőtt válogatottban volt 17 évesen, úgy is szinten játszott velünk. Úgyhogy nem tudom megfogalmazni azt a csodát, amit átéltünk, és nekünk az meg természetes volt, mert olyan mire bivaj erős korosztály volt, hogy tényleg szóval szerintem nagymamámat is el tudtuk volna vinni a csapattal, akkor is nyertünk volna. Egyszer annyira jók voltunk, tényleg. És minden együtt volt. Úszástudás, fizikai erő, technikai tudás, győzni akarás. Így fogom a fejem 28 év távlatában is, hogy 93-94-95-ben ifi és junior szinten mennyire fantasztikus élményeink voltak. És olaszokat 5-6 gólokkal vertünk, horvátokat 4-5 gólokkal, szóval nagyon jó élmény volt.
És aztán a munka beérik, mert 94 márciusában lejátszod az első felnőtt válogatott meccset. 16 és fél éves vagy ekkor, ezzel Guinness rekordot érsz el, mint legfiatalabb válogatott játékos. Mire emlékszel ebből az első meccsből?
Igen, egyébként lehet, hogy tévedtem, és csak áprilisban volt a meccs, úgyhogy ez a könyvem egyik hibája. De tény, hogy 16 és fél évesen másodikos gimnazistaként a Komiadi úszodába 2500 ember előtt játszani nemzetközi felnőtt válogatott mérkőzést olimpikonokkal. Egy olyan adrenalin, egy olyan izgalmi állapot volt, annyira feszült voltam. Arra gondoltam, hogy minden egyes tempó, ha ezt túlélem, akkor már nagyon örülök, és a következő gyors úszó tempónál nem fulladok meg, vagy nem ölnek meg már, de jó. És hogy ne adjak rossz passz, ne lőjenek rólam gólt az ellenfél egy az egybe. Ezek jártak a fejemben, és olyan érzés volt, mint hogyha valakit hajnal 3-kor fölébesztenek, és így remeg minden a feszültségtől. Tehát elképesztő nagy élmény volt, de hát egy óriási felelősség, mert feszültség olyan kis kamatsárként felnőtt válogatottba játszani.
Gratulálunk még, gratulálok ezzel a Guinness rekordhoz, és hát követendő példa vagy, és hát reméljük, hogy minket is sokan követnek.
Ha Steve ügyet az irodalom, akkor légy a követőnk a Spotify-on, a SoundCloud-on, a Google vagy az Apple Podcast-en. Kövesd a könyvépítőket!
Aztán némi témaváltással belép az életedbe egészen fiatal korodban a mostani feleséged Ancsa, és sokan meglepődnek, hogy ennyire fiatalon elköteleződsz és elveszed őt. Ugyanúgy, mint a vízilabdában, ebben is ennyire biztos voltál, hogy akkor ez így megjöttünk, és nem volt kételj?
Igen, kevés olyan egyenesebb út volt az életemben, mint ahogy mi egymásba szeretünk, és ahogy mi ezt együtt eldöntöttük. Úgy különböző körülmények közül jöttünk. Ő nagy családból, én egyedüli gyerekként, vidékre, természetközeli állapotból, én a Magyarország legzsúfoltabb kerületéből, sok minden különbözőség volt köztünk, de így az életfelfogásban mégis, az ízlésben, csomó mindenben annyira hasonlóak voltunk, hogy tulajdonképpen néhány hónap után tudtuk, hogy össze fogunk valamikor majd házasodni, és hogy el fogjuk egymást jegyezni. És tulajdonképpen ugye 3 év együtt járás, együtt élés után házasodtunk össze, de addigra már régen együtt voltunk. Köszönhetően annak is, hogy Olaszországban, amikor kiszerződtem, akkor Ancsa eljött velem 20 éves koromban, és ott ugye rögtön kaptunk egy olyan dózist, hogy nem csak kilépni a nagybetűs életbe, 19-esen a Fradiba játszottam, ami ugye Magyarország és a világ egyik legjobb csapata volt. Az is egy nagy feladat volt nyilván, és akkor onnan még átmenni a világ konkrétan a legjobb csapatába, a Nápolyba, Bajnokok Ligáját nyerni. Ez egy óriási változás és fejlődés volt 2 év alatt az életemben. És ott ugye a saját háztartást Ancsa segítségével, egy új nyelvet, egy új kultúrát megtanulni, egy új csapatba beilleszkedni, olimpiai bajnok olaszok között, hiszen ők 92-ben ugye olimpiai bajnokok voltak, és ott játszott a csapatba azt hiszem 3 játékos az olimpiai bajnokok között, úgyhogy egy óriási lépés volt előre, és örökre a szívünkbe is marad, emiatt Nápoly, mert elképesztően sok élményt éltünk át az utcán, tehát ugye a Nápolyi utca, ugye a Bud Spencer filmekből, vagy a Mafia sztorikból lehet hallani sok minden Nápolyról, na most mi azt 10 centiről éltük át szinte egy csomó élményt. Erről is tudnék majdnem egy külön könyvet Ancsával írni, csak az olasz időszakról. Összesen 2 évet voltunk Nápolyban, 1 évet Bolognában. Ez a 2 impulzív nápolyi év tényleg egy életre hatott ránk.
És történetek az életem a játék című könyvedben, azok azért ott vannak, ha nem is egy teljes könyv, lehet, hogy ez majd a második könyved lesz, meglátjuk, de ne ugorjunk ennyire előre, mert jön szintén egy nagy hatású ember az életedben, de legalábbis a válogatott életében mindenképp, akit úgy hívnak, hogy Kemény Dénes. Ugye ő az apjától tanulja a szakma alapjait, aztán Olaszországban pedig mesterfogásokat lesel. Milyen volt Kemény Dénessel együtt dolgozni? Mit hozott ő a válogatotthoz?
Amikor 96-ban nem sikerült az olimpia Atlantában jól, a magyar csapatnak is 4-ek lettek, ugye eljött a váltás, és amikor decemberben megválasztották Dénest, akkor én nagyon rossz időszakomban voltam, az volt életemben az egyik legrosszabb évem, sok minden történt, érettségi felvételi nagypapám elvesztése, ugye a kapitányváltás, ott volt lelkileg egy rossz időszakom, a válogatottban ugye ott edzettem már, a Horkai György irányított a csapattal, de tudtam, hogy nincs esélyem fiatalként még kijutni, és ott sok lelki, azért nehéz volt lelkileg ott feldolgozni, hogy csak te vagy a legfiatalabb, csak nyilván rajtad csattan az ostól, csak neked kell mindent pakolni, cipelni, a poénból széldobás üteményeket felszedni, sok minden volt, miközben egy óriási élmény, hogy ott lehettél, és iszonyú sokat fejlődtem fizikailag, taktikailag ezekben az években. Szóval ezt az iszonyú amplitudót, negatív, pozitív élményeket, feszültséget feldolgozni azért nem volt könnyű. Családi tragédiával meg egyebekkel fűszerezve. És aztán amikor Dénes megválasztották, akkor azt mondom, hogy oké, de mit kell tudnunk Dénesről, hiszen ő el volt tűnve azért a magyar vízilabda szeme elől évekig. Komóban, Észak-Olaszországban edzés között és játszott korábban. És aztán, amikor ő megjött az első edzéseken, akkor egy olyan felszabadulás volt mindenkiben, hogy itt pedagógiailag, pszichológiailag, szakmailag így annyira össze tud állni valami. ez a valami, ez a csodálatos generáció Redek Tibiékkel megerősítve, akik ugye bizony már tapasztalt ideális vízilabdás korban lévő játékosok voltak, mi pedig a fiatal felnőtt korban lévő kis bontakozó kis solymok voltunk a tanácsások között. Annyira hamar összeállt ez a két úgymond generáció, vagy két korosztály, hogy tényleg Dénesnek tulajdonképpen sok dolga volt velünk, de a legfontosabb dolga talán az volt, hogy az önbizalmunkat és a csapatszereminket összetartsa, mert látta, hogy ez egy fantasztikus összeállása a sorsnak, hogy ilyen csapat van. És mi is éreztük minden egyes edzésen, a konditeremben, az úszó edzésen, a taktikai edzésen, a labdás edzéseken, a buszon, annyit röhögtünk, edzőtáborban, mindenhol, szuper hangulat volt tényleg.
És akkor ez a kölcsönhatás egyébként aztán meg is hozza az 1976 óta várt aranyat a magyar közönségnek és a vízilabdának. Sydney, ugye nem indul könnyen azért, és mi adta ott a pluszt? Ugye írsz több mindent a könyvbe, például nagyon tetszik nekem az, hogy leírod, hogy pajzánnótákat harsogtatok a meccsek előtt, tehát tényleg a hangulat az megvolt, de mégis így visszanézve szerinted mi volt a kulcsa az hát első aranyhoz, úgymond, tehát a modernkori első aranyhoz?
Tökéletes szerkezetű csapat alakult ki, minden poszton voltak nagyon jó játékosok, azoknak a váltói, úgymond a cseréi, azok is ugyanolyan jó játékosok volt. Szóval egy nagyon masszív csapat volt szakmailag, és emberileg pedig nagyon közel álltunk egymáshoz. Nagyon tudtuk a helyünket, ki az, aki mentálisan irányíthatja az egészet, ki az, aki a viccet, a humort hozza be a legjobban, ki az, akitől a precíz, komoly munkát kell a leginkább elvárni. Minden a helyén volt tényleg. És hát 97-ben, 99-ben ugye EB aranyat nyertünk, 99-ben még világkupa aranyat is, néhány hét különbség az EB-hez képest. Aztán ezt az Európai Nemzetek Ligáját, amit egyszer csináltak, egyszer rendeztek, azt is megnyertük Zágrában a horvátok ellen. Föl voltunk vértezve önbizalommal, a VB-hez is kifejezett csalódás volt 20 évesen nekem, csak világbajnoki másodikok lettünk, úgyhogy a kudarc volt, úgy visszagondolva, tényleg nevetséges, hogy ennyire maximalisták voltunk, hogy bőgtem a döntő után. És az olimpián két rossz csoportmeccs, meg két másik nyögvenyelősebb csoportmeccs ellenére is aztán önbizalommal mentünk bele a végső szakaszba, és az olaszokat, a jugoszlávokat és az oroszokat harcos,
de honnan, tehát tényleg azért nagyon mérő jöttetek föl, tehát szerintem az első meccsek után azért senki nem adott volna itt egy aranytippet, tehát nem rázta meg a csapatot, nem bizonytalanította benneteket az első néhány gyenge eredmény?
Olyan sebezhetetlenek éreztük magunkat sokszor az utánpótlásból hozott sikerek miatt is, amiatt is, hogy tudtuk, hogy mennyi munka van bennünk, amiatt is, hogyha körülnéztünk az edzésen, akkor azt láttuk, hogy jobbra-balra micsoda világnagyságok vannak körülöttünk, és volt bennünk ez a fajta ilyen harcos, gladiátorszerű elszántság, hogy átmegyünk szoktam ezt a példát hozni, a saras, mocsaras, germán erdőn is átvágunk, és megküzdünk, hogy bárki jön a fák közül, bárki leselkedik ránk, mi megyünk előre, mint egy római légió, és nem hagyunk kétséget afelől, hogy mi egységesen végig tudjuk csinálni ezt a csatát. És akkor jöttek ezek a extra viccek, extra poénok, amikkel mindig ezeket a nagy feszültségeket tudtuk oldani, a pajzánnóták, az egyéb csapatkabaláink. Úgyhogy ez egy izgalmas és nagyon tartalmas összeállása volt a csapatnak tényleg.
Melyik meccs a legemlékezetesebb számodra Sydneyből?
Ami nekem nagyon fontos volt, az első meccsen olyan emlékeim vannak, hogy nagyon izgultam, hogy mint lesz, hogy lesz, de a jugoszlávok elleni elődöntő volt nekem az, hogy most nagyon nehéz volt egy markáns konkrét taktikánk, hogy az ő jobb oldalukat hagyjuk inkább, onnan nagyon sok gólt lőttek végül, de egy góllal tudtunk nyerni, elég jól ment nekem a játék, nagy nehezen nyertünk pont 8 hétre, ahogy Athénban is a döntőben 8 hétre nyertünk ellenük. Nekem az nagyon megmaradt, de hát persze a csúcs az a sporttörténelmi különbségű döntő, soha senki nem nyert olimpiai döntőt vízilabdában, férfi vízilabdában ilyen különbséggel 13-6-ra nyertünk szegény oroszok ellen, akik egy szuper generáció voltak, csodálatos játékosokkal, de nagyon összejöttek minden a döntőben, csavargól, gyönyörű akciók, szuper védekezés, és az egy látványos, hogy tulajdonképpen egy gála esett a végén, is olimpiai döntő. 10-3-ra vezettünk, már szegény oroszok el, úgyhogy nagyon sima lett. A jugoszláv és az orosz meccs után nyilván elődöntő döntő, de mind a kettő az egyik a nehézsége miatt, egy másik pedig a különleges élmény miatt.
Hát fantasztikus volt nézőként is áttélni ezt. És már szóba került Athén, ugye 2004-ben Athénba megyünk, mentek, és Hajdú B. Istvántól idézek. És egyébként itt meg is jegyezném, hogy a könyvednek egy nagyon szerethető erőssége még, ahogy a játékostársak, barátok, újságírók, vagy a feleséged mondják el éppen az akkor általad leírt történeteket más-más szemszögből, nézőpontból, úgyhogy ez nagyon izgalmas, ajánlom az olvasóknak, hogy ezt is szeressék. De ott tartottunk, hogy Hajdú B. azt mondja, hogy minden idők legnehezebb döntőjében te voltál a legjobb. Az athéni olimpiai döntő hősének is hívnak ugye téged. Hogy emlékszel így vissza Athénra? Ez az olimpiai döntő hőse, ez mennyire ragadt rád, vagy hogy állsz most ehhez?
Az athéni olimpián nagyon sok ego volt bennem, ahogy minden csapattársamban is, és ott volt talán az a fajta kicsúcsosodása a generációknak, hogy ott aztán tényleg olyan csapat voltunk, hogy azt gondoltuk, hogy ha kigyullad az úszoda, és meteoritok esnek le a medencébe, mi akkor is meg tudjuk nyerni az olimpiát, és akkor se lehet baja senkinek a csapatból. Három csodálatosan erős és jó védőnk volt, bal oldalt, jobb oldalt, centerbe, kapusposzton, annyira összeállt a csapat, hogyha Sydney-ben azt mondtam, akkor Athénban egy olyan profi csapat volt, amit mondjuk menedzserek fociban szeretnének összerakni olyan csapatot, hogy azt mondják, hogy verhetetlenek vagyunk egy pár évig. Megnyertük ugye 2003-ban a világbajnokságot és a világligát, végre a ezüst bronzérmek után és egy ötödik hely után 2001-ből visszataláltunk a győzelmi útra 2013 nyarán, és 2004-ben is a világliga győzelem és az olimpiai győzelem azt jelezte, hogy azért 4 aranyat nyertünk a válogatottba, én még a Honvéddal még 3-at. Tehát ott nekem volt 13-14 hónap alatt 7-8 aranyérmem, viszontosan sikeres időszak volt. És a csapattársaim olyan fantasztikus edzésmunkát és olyan fantasztikus meccs teljesítményeket mutattak hétről hétre, hogy így készültünk az olimpiára, hogy azt gondoltuk, hogy bármi jöhet, hát jött is bármi, tehát 3-0-ra égtünk a döntőbe. Egyébként az első meccsen az olimpián Athénban ott is 3-0-ra kellett megnyernünk az utolsó negyedet, és úgy nyertünk 6-4-re Szerbia és Montenegro ellen. Ugyanezt hoztuk a döntőbe is, hogy 3-0-ra kellett nyernünk az utolsó negyedet. Tehát 3-0-nál is az volt, ugye jelképes volt, hogy két ember előny és egy büntető gólt tudtam lőni, és így kiegyenlítettünk, hogy talán a csapat jelképes pillanatai közé tartozott, hogy egyszerűen oké, nagyon vezetnek, nagyon jó csapat, de itt vagyunk, és jók vagyunk, és akkor is föl tudunk állni, akármilyen nehéz is lesz. Egy bizonytalanság volt bennünk pár másodpercig a harmadik gól után, de akkor valahogy átfordult ez, és mentünk előre, mint az őrültek, és nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy kiegyenlítsünk, és utána meg tudjuk nyerni a mérkőzést 7-5-ös montenegrói vezetésből még egyszer megfordítva. Hát kétszer dobtunk 3 gól zsinórba az olimpiai döntőbe, és ezzel meg tudtuk nyerni a meccset.
Hát igen, amiben neked azért oroszlán részed volt, hát akárhogy is kerülöd most ez, de azért...
Persze, szép élmény, amikor aki 8-ból 4 gólt lő egy olimpiai döntőbe, az egy örökké emlék marad, de annyiszor húztuk ki egymást a csávából, csapattársak átozék, hogy óriási butaság, és és igazságtalanság lenne egy meccs, egy embert egy meccs miatt kiemelni, miközben persze gyönyörű élmény.
Nyilván csapatmunka, és egyébként ez az elképesztő egyéni forma is meghozza, de hát mindenki elképesztő egyéni formában volt. Aztán 2008 Pekingben vagyunk, és hát mondhatni már szinte elvárás az arany, nem? Tehát az történik, hogy hát akkor természetesen be kell húzni. Milyen volt belülről ez a csapat, az atmoszféra, vagy ez a győzelmi kényszer, ez mit hozott?
Egy egészen elképesztő ezüstszériánk volt Athén után, 2005 VB ezüst, ugye szerbek ellen, 8-7-re megint, de most mi vesztettünk. Jó csapatunk volt, jól ment a játék nekünk, meg simán megnyerhetik volna azt a VB-t, de pont nem játszottunk annyira jól, mint 2004-ben, és pont szerbek egy góllal jobbak tudtak lenni, és megérdemelten megnyerték a VB-t. Teljesen nyílt mérkőzés volt. És 2006-ban is ezüstérmek, Budapesten, Belgrádban, 2007-ben is világbajnokság megint ezüst, most a horvátok ellen, megint világliga ezüst. 2008-ban ellenes, hogy bronzérem jött Spanyolországban az Európa-bajnokságon, és végig tudtuk, hogy nagyon jók vagyunk. Általában, ha kikaptunk, akkor szoros meccsen, vagy inkább csak egy góllal kaptunk ki. De valahogy a döntés, mindig száguldottunk, és csoportmérkőzések alatt a negyed döntőbe mindig gyönyörű játékkal, meg sima győzelmekkel mentünk át az ellenfeleken, de a döntőket valahogy mindig elszúrtuk. És aztán Pekingben meg vagy összeállt az egész nagyon. 2006-ban Benedek Tibi nem volt velünk, voltak szív problémái, amiket tudott kezelni pihenéssel, vizsgálatokkal, és vissza tudott érni 2007-ben, és átvette a újra szellemi vezér szerepet, és hozott egy olyan higgadtságot az ő vezetésével a csapat, hogy oké, ezüstérmek voltak, de ez az új fejezet, ez a klasszikus nézzünk előre, ne a múlton keseregjünk, hanem építsük a jövőt, a következő feladatot, és akkor egy döntetlennel és csupa győzelemmel végül meg tudtuk nyerni az olimpiát, úgyhogy a szerbek magukat tulajdonképpen ütötték el a lehetőségtől az, hogy az amerikaiaktól kikaptak. Az amerikaiak az olaszokat, horvátokat is megverték azon az olimpián, és a szerbeket is, úgyhogy nagyon nagyot mentek, és a szerbek ellenük vagy nagyképűen, vagy nem elég élesen álltak, így kikaptak, és így mi montenegrói elődöntő után úszát kellett, hogy legyőzzük, és egy soros első fél idő után a meccs végére már 5 góllal elhúzva végül, de aztán 14-10-en nyertünk. És az volt a rutin, hogyha Sydney volt a lendület, Athén volt a profizmus, akkor Peking volt a rutin, hogyha így egy szóban mondanám saját magam véleménye szerint.
Ez itt teljesen
3 olimpiai aranyérmet.
Ez itt teljesen jó és elképesztő egy ív. Aztán, hát ugye akkor sorra jön a negyedik történet, ez London, ami után 388 meccsel a válogatottban való 388 szereplésed után visszavonulsz, és írod a könyvbe, hogy egy kicsit felnagyítod Londont, és nem kéne talán ennyire felnagyítani. Hogy látod ma ezt a londoni történetet, a visszavonulásodat?
Én egy bolond maximalista vagyok, akinek nagyon fáj 10 siker után egy kudarc az életében, hát még hogyha ez az arány nem ennyire fényes. Nekem az olimpiai, a londoni olimpiai kudarcunk, az 5. hely az nekünk kudarc, nyilván egy zseniális csapat volt ott is, hogyha neveket nézzük. Bal oldalon van egy Kásás, Biros, Varga, Dénes, akkor miről beszélünk, nem is folytatom. Az, hogy Molnár Tamás 2008-ban lemondta a válogatottságot, és Benedek Tibi is, hogy mennyire hiányzott, biztos, hogy ők is nagyon hiányoztak nekünk. Mi magunk hiányoztunk saját magunknak, nem tudtuk már azt a csúcsformát hozni, valószínűleg edzésmunkában sem, ezzel összefüggésben, amikor a regenerációban, mentálisan biztos, hogy törékenyebbek voltunk 1%-kal, 3%-kal, 5-tel, ezt nem lehet lemérni, mint az életünk csúcsformája. És aztán így jött az, hogy kikaptunk az első két meccsen a szerbektől is, meg Montenegrótól is. Én ott összezuhantam, nagyon rossz volt. Szerbek ellen rosszul ment a játék, Montenegró ellen személyesen nem ment annyira rosszul, de kikaptunk, és kétszereség után azt mondtam, hogy életem utolsó olimpiája 35 évesen, és 3 évig egyetlen egy bronzérmet tudtunk nyerni a 2 olimpia között, és 4.-5. helyek jöttek, és most megint így kezdjük, hogy végünk van, bénák vagyunk, nem tudom. Aztán abból megpróbáltunk fölépülni, de az olaszok elleni 4 bejutás nem sikerült. Ha leírtuk volna a 2 csapat névsorát a világ összes vízilabdázójának, akkor elég nagy arányban azért minket hoztak volna ki győztesnek a papíron, viszont a vízben az olaszok nyertek, és megérdemeltem, bejutottak a legjobb 4-be. És ugye véget ért egy álom, egy utolsó feladatunk maradt, az 5. helyet megszerezzük, és volt az ikonikus vízbeugrásunk Ásás Tomival kézen fogva utolsó meccsünk együtt válogatottba, és egymásra néztünk, megfogtuk egymásra, hogy beugrottunk, és készültünk a spanyol meccsre, és utána nagyon simán megnyertük, de ugye hát az már szépségtapasztalat is alig volt jó, hiszen éremért mentünk. Ennek abban a pillanatban így kellett lennie, tudtunk volna biztos rajta változtatni 2009-től, ez egy nagy közös felelőssége volt a csapatnak, az edzői stábnak, hogy mit kellett volna máshogy csinálni, de a 3 aranyérem ezt elhalványítja nyilván az emberekben, a köztudatban. Nekünk meg nyilván sportemberként, maximalistaként azért fáj, hogy nem tudtuk kihozni a legjobbunkat.
Hát abszolút, abszolút 3 egymás után elért aranyérem, az a csillogása, azt gondolom, hogy ezt eltörpíti ezt a helyzetet, de talán valahol az élet már kezdte jelezni, hogy akkor más utakra kell úsznod, evezned, és nyilván a klub csapatokban még ezután vízilabdáztál, de most hogy néz ki az életed, és most mivel foglalkozol? Most a vízilabda milyen formában van jelen az életedben, vagy jelen van-e egyáltalán?
Igen, a 2012-ben a Vasasra a bajnokságot nyertünk, bejutottunk a Bajnok Ligája legjobb 4 csapatába az olimpia előtt, és akkor ott úgy volt, hogy majd meglátjuk, hogy lesz a jövő. Szerettem volna 2-3 évig magas szinten a klubba játszani, de aztán váratlanul az a bejelentés született, hogy nem tudják egybe tartani teljesen a csapatot, úgyhogy pár embertől elkészöntek, ugye azóta se volt bajnoki döntőben a Vasas, és 10 éve. Nagyon sajnáltam, fájt, rosszul esett, készülhettünk volna rá erre sokkal jobban is, de ott akkor elhatároztam, hogy akkor viszont bármilyen csapat hív, maradok, ahol vagyok, Budapest környéke, nem megyek külföldre, vidékre, és akkor a vízilabda második sorba kerül, egyfajta hosszú levezetési folyamatra gondoltam 4-5 évre, hogy én így levezetem pályafutásomat, és közben elkezdett foglalkozni több mindennel. Például a könyv ötlete az így robbant be az életembe. 2013-ban néhány hónapon belül 3 újságíró jött oda hozzám, hogy meg kéne írni ezt a sztorit azért. Elég színes életem volt, és írjuk le. És akkor a 3. újságíró ismerős is megkeresett, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor álljunk neki. Közben 2016-tól jött a nagy sportág választó szóvivői pozíciója, egyéb sporttal, sportszervezéssel, sportvezetéssel kapcsolatos projektek, feladatok, rendezvények, amikben részt vettem. Úgyhogy így sok mindenre foglalkoztam a sport környékén. Edzőséget nem vállaltam, elvégeztem a sportszakjogászi iskolát, elvégeztem egy edzőiskolát, de konkrétan úgy, hogy napi szinten 8 órát az uszodában legyek, azt így nem gondoltam, hogy egy irodában üljek, úgyhogy mindig ilyen többes feladatom volt.
És aztán kiadtad a könyvedet, többen vannak, akik ezen törik a fejüket a hallgatóink közül, úgyhogy nekik ajánlom.
Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek.
Írod a könyv bevezetőjében, hogy csapatmunkában született a szöveg. Kikkel, hogyan dolgoztál együtt a könyvön?
Igen, gyerekkori barátom és osztálytársam Nedván Miklós újságíró, Serényi Péter újságíró és Dobos Sándor vízilabda szakíró kértek föl külön-külön, hogy gondolkodjunk el a könyv ötleten. És aztán én mondtam, hogy akkor senkit nem hagynék ki. Elég hamar megszületett a fejemben, hogy akkor három ember három különböző életfázisomból ismer engem, és akkor így adok nekik egy-egy életfázist, és így írjuk meg együtt a könyvet. Ugye én mind a három fázisnál ott vagyok, ők majd a saját részüknél, és akkor a Libri kiadót, amikor megkerestem, hogy lenne egy ilyen könyvötlet, akkor ők pedig nagyon nyitottan és rugalmasan fogadták ezt, és akkor viszonylag könnyen meg tudtunk állapodni, és ott Angyalosi Eszter szerkesztővel, így egy ötfős csapat, egy színes, különbözőképpen gondolkodó ötfős csapat végül is ezt a világításával így összeraktuk a könyvet. Több hónap munkája volt, ugye mellékletekkel együtt ez egy majdnem, hogy 400 oldalas volt az első kiadás, de azt mondom, hogy így végül is a maga csapat munkájával és annak a kisebb nagyobb bonyodalmaival, nehézségeivel, de meg tudtuk csinálni egy tisztességes életrajzi könyvé, az Életem a játék című könyvet.
Abszolút, egy nagyon, nagyon élvezhető, olvasmányos, és olyan szempontból homogén szöveg, hogy nem tűnik föl, hogy ezt végülis három újságíró is kezeli, és ezek a stílusok nagyon jól lettek összefésülve, és hát egy vízilabda kedvelő, vagy olimpiát kedvelő embereknek egy nagyon jó sporttörténeti áttekintés is tényleg azért megelevenedik itt az elmúlt évek minden szereplője, minden karaktere a te szemszögedben keresztül, úgyhogy nagy élmény volt olvasni, köszönöm szépen. Mennyi idő telt el az első gépbe ütött betű és a kézirat megszületése között? Tehát mennyi volt a munka?
Köszönöm a dicséretet egyrészt, másrészt számításunk szerint 7-8 hónap lehetett. Maga a 2013 végétől 2014 májusig a bemutatóig a folyamat. Ha jól számolom, ha jól emlékszem. Emellett pedig ugye lett egy második kiadás is, ami miatt tulajdonképpen mi beszélünk, hiszen a 2020-as karácsonyi időszakra egy plusz fejezetet írtam, a saját kiadásban most már szintén Eszter szerkesztői segítségével, de ezt már egyedül írtam ezt a fejezetet, és így született meg egy bővített kiadás, ami nyilván egy picit már rövidebb és gyorsabb volt, hiszen meg volt a kész alapkönyv, és nem is akartam hozzányúlni, inkább plusz fotókkal és egy plusz fejezettel akartam kibővíteni csak.
Hát már így elmondhatjuk, hogy siker a könyv, hiszen elment. Jó pár példány második kiadásra volt szükség, tehát ez is jelzi azt, hogy ez egy remek alkotás. És milyen forrásokat használtál? Tehát, hogy azért ennyi mindenre emlékezni, annyi minden történt veled, tehát ez a forráskutatás, ez hogy nézett ki? Ez a te dolgod volt, vagy ezt az újságírók látták el ezt a feladatot?
Elég sok mindenre jól emlékszem. Persze egy jó nagy adag tényre, adatra nem annyira, de ugye a könyv egyik alapját képezte az is, hogy nem akartam én egyedül csak elmesélni az írótársak segítségével a sztorimat, hanem szeretik volna azt, hogy mások mondják el, hogy mik az élményeik, és nem csak vízilabdázók, hanem így a családból, baráti körből, legjobb barátaim közül, illetve más közismert emberek más területről, akik ismernek engem. Úgyhogy az ő véleményük is számított, illetve nyilván hát az interneten azért sok adat megtalálható, bár nem annyi a kezdeti dolgokról, 2005-i dolgokról nyilván kicsit nehezebb információkat találni, mint az internet térnyerése utáni időszakból. De azért az internet is sokat segített, és hát az újságíró társkönyvíró társak emlékei, tudása, utánjárása is sokat számított. Egyébként a legtöbbet rajtam kívül adatok és egyebek szempontjából Dobos Sándor tette ezért, aki ugye vízilabda szakíróként fölődolgozta a válogatott meccseimet, nagy nemzetközi versenyeimet, úgyhogy ő ebben nagyon sokat tett bele ebbe a hátsó függelékbe.
És a visszajelzések alapján mit kedvelnek legjobban az olvasók? Mit kapsz ilyen visszajelzéseket, hogy mit tartanak a könyved legjobb erősségének?
Egyrészt köszönték az emlékek felidézését az én szemszögemből, Másrészt örültek, hogy ilyen nyíltan beszéltem a családomról, saját érzéseimről, a saját kis problémáimról, nehézségeimről. Harmadrészt pedig, hogy ilyen, hogy úgy lett színes könyv, én úgy hívom, hogy szürke könyv, hiszen nem egy ilyen nagyon fehér, nagyon húkisgergővel mindig minden rendben van könyvet akartam, és egy ilyen fekete, egy ilyen bulváros, egy ilyen gasztossat sem akartam, hogy én most kibeszélek öltözői titkokat, meg mások magánéletét, meg különböző vitáknak a pontos, tehát nem botránykönyvet akartam, és nem is egy ilyen öntöményező könyvet, hanem beírna az ember, mitől ember, akkor is, ha saját területén mondjuk sikerül elérnie valami nagyot, világszintű teljesítményt tud nyújtani, de akkor is ember marad. Senki nem gondolja azt, hogy a színészek, a nagy bajnok, sportolók, zenészek, hogy zsibátlanok, és nincsenek nekik lelki problémái, szorongásai, félelmeit, tévedéseit, vétségeit, tehát mindenki előfordul.
Igen, ez is jól tapintható az emberi oldala ennek a fantasztikus sportteljesítménynek, ez tényleg ott van a könyv lapjain. Neked melyik a kedvenc részed?
Most így hirtelen azt mondom, hogy nincs kedvenc részem.
Igen, ez egy ilyen beugratós kérdés, hogy az életednek a melyik a kedvenc része.
Nekem a kedvenc részem az a felépítése a könyvnek. Kitaláltuk, hogy a gyerekkor, a kibontakozás időszaka, a profi pályafutás, és aztán a vízilabda vége felé az egyéb tevékenységek, hogy ezt így felosztottuk, és hogy ezen belül is, hogy megszólalnak mások, vannak ugye néhány oldalanként ilyen külön keretes részek, ezek így, ez így nekem összességem, mint szerkezet tetszik, és úgy mondom, elégedett vagyok magunkkal, hogy ezt a szerkezetet találtuk ki az írótársakkal és a Librivel.
Ez valóban egy szép ívű szerkezet, az én személyes kedvenceim ezekből, amikor te elmondod egy-egy nagy siker, vagy éppen kudarc, vagy nehéz élethelyzet után, hogy érezted magad, és akkor jön erre a feleséged, hogy ő hogy látott téged. Ez például ezek nagyon jó kis játékok ebben. Ez igen, tényleg igen. Az emberi oldal, ez nagyon, nagyon, nagyon emberi oldal, úgyhogy ajánlom mindenkinek Kis Gergő az életem a játék című könyvét, mert emberi történetek, sporttörténetek, vízilabda, és egyáltalán a 90-es évek, talán meg 2000-es évek ilyen magyarországi helyzetei is bőven tetten érhetőek benne, úgyhogy érdekes olvasmányos könyv. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, remélem, hogy tudok egy kis útravalót adni minden kedves sportszerető fiatalnak és idősebb olvasónak a könyvemmel.
Ebben biztos vagyok, köszönöm szépen.
Kedves hallgató, olvasó, író, a Könyvépítők podcastet hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézd be a Facebook oldalunkra, ahol Kiadom a könyvem Könyvépítők néven találsz minket, valamint látogass el weboldalunkra kiadomakönyvemet.hu. Köszönjük a figyelmedet!